Carrington vitte a szót, néha Norton is belekapcsolódott, Judit pedig hallgatagon figyelte a szópárbajt. Jó magam bevallottam, hogy bár úgy látszik, minden ok megvan rá, hogy bevezessék ezt a gyakorlatot, én mégis valami szentimentális borzadállyal viseltetem iránta. Azon kívül tettem hozzá, túlságosan sok hatalmat ad a rokonok kezébe. Norton egyetértett velem. Azt mondta, szerinte csak is a beteg óhajára és beleegyezésével szabadna csinálni akkor, ha a hosszú szenvedés után egyébként is bekövetkezne a halál. Erre Boyd Carrington válaszolt. Ó, hát éppen ez az érdekes. Kívánhatja-e a kérdésben legilletékesebb személy valaha is, hogy átsegítsék a túlvilágra, ahogy mondani szokás? Azután elmondott egy megtörtént esetet egy emberről, aki menthetetlen rákbeteg volt és iszonyúan szenvedett. Ez az ember arra kérte az ügyeletes orvost, hogy adjon neki valamit, amivel véget vethetne az egésznek. Az orvos azt felelte. Nem tehetem, öregem. Később, amikor elment, oda tett a beteg mellé néhány morfium tablettát, gondosan elmagyarázva, mennyit vehet be belőle, és mennyi a halálos adag. És bár a betegnek rendelkezésére álltak a tabletták, és nyugodtan bevehette volna a halálos adagot, mégsem tette meg. Ezzel is bizonyítva, mondta Boyd Carrington, hogy saját szavai ellenére inkább választja a szenvedést, mint a gyors és könyörületes halált. Judit ekkor szólt közbe először, hadarva, szenvedélyesen. Ez természetes, csak éppen nem kellett volna rábízni a döntést. Boyd Carrington megkérdezte, hogy érti ezt. Aki gyenge, aki beteg és fájdalmai vannak, annak nincs ereje dönteni, képtelen rá, másnak kell megtennie helyette. Aki szereti, annak a kötelessége, hogy meghozza a döntést. Kötelessége? Kérdeztem kétkedve. Judit felén fordult. Igen, kötelessége. Valakinek, akinek helyén van az esze, és vállalja a felelősséget. Boyd Carrington megrázta a fejét. Hogy a vádlottak padjára kerüljön gyilkosságért? Nem feltétlenül. Különben is, ha szeret valakit, azért vállalja a kockázatot. Nézze, Judit, mondta Norton. Amit maga említ, az borzasztó felelősséggel jár. Szerintem nem. Az a baj, hogy az emberek túlságosan félnek a felelősségtől. Ha egy kutyáról van szó, vállalják. Miért nem vállalják az emberekkel szemben is? Hát, azért ez egy kicsit más, nem? Igen, nagyobb a jelentősége, mondta Judit. Maga kétségbe ejt engem, mormolta Norton. Boyd Carrington érdeklődve kérdezte. Ezek szerint maga Judit vállalná a kockázatot? Azt hiszem, igen. Én nem félek a kockázattól. Boyd Carrington megrázta a fejét. Nem lenne okos dolog, tudja. Mégsem járja, hogy az emberek csak úgy a kezükbe vegyék a törvényt, és döntsenek élet és halál felől. Norton is közbeszólt. Meg aztán tudja, Boyd Carrington, a legtöbb ember nem is bírná idegekkel a felelősséget. Halványan elmosolyodott, ahogy Juditra nézett. Ne higgye, hogy maga bírná, ha rákerülne a sor. Judit higgadtan azt mondta. Ebben sosem lehetünk biztosak, de azt hiszem, én kibírnám. Norton rákocsintott. Ha közben a maga pecsenyéjét is sütögetné, akkor igen. Judit arca vérvörös volt. Élesen válaszolt. Ez is azt mutatja, hogy nem értett meg. Ha személyes indítékom lenne, semmit sem tehetnék. Nem értik? Fordult hozzánk. Ennek teljesen személytelennek kell lennie. Csak akkor vehetjük magunkra a felelősséget, hogy véget vessünk egy ember életnek, ha biztosak vagyunk a célunkban. Ennek teljesen önzetlennek kell lennie. Mindegy, mondta Norton. Akkor sem tenné meg. De Judit megmakracsolta magát. Igenis megtenné. Először is. Én nem tartom szentnek az emberi életet, mint maguk. A céltalan, haszontalan életeket félre kell söpörni az útból. Annyi baj van velük. Csak akik hasznára vannak a közösségnek, azokat kéne életben hagyni. A többit fájdalommentesen el kellene pusztítani. Hirtelen Boyd Carringtonhoz fordult. Maga egyetért velem, nem? Elvben igen. Azoknak kéne megmaradni, akik valóban érdemesek rá, felelte lassan Boyd Carrington. És a kezébe venni a törvényt, ha szükség volna rá? Boyd Carrington lassan válaszolt. Talán. Nem tudom. Ebben sokan egyet értenének magával, de a gyakorlat az megint más, mondta csendesen Norton. Ez nem logikus. Hát persze, hogy nem. Inkább bátorság kérdése. Az embernek inába száll a bátorsága, hogy közönségesen fejezzem ki magam. Judit nem felelt, Norton folytatta. Maga is így járna el, higgye el, Judit. Cserben hagyná a bátorsága. Azt hiszi? Biztos vagyok benne. Azt hiszem, téved, Norton, szólt közben Boyd Carrington. Juditban sok a kurázsi. Még szerencse, hogy az ilyesmit ritkán kell bebizonyítani. A házban megszólalt a gong. Judit felállt. Tisztán és érthetően azt mondta Nortonnak. Téved, nem száll olyan könnyen az inamba a bátorság, mint gondolja. Fürgén elindult a ház felé. Boyd Carrington utána kiáltott. Halló, várjon meg, Judit! Én is utánuk ballagtam, de valamilyen okból meglehetősen nyomorultul éreztem magam. Norton, aki mindig észrevette, ha valaki rossz kedvű, vigasztalni próbált. Tudja, nem hiszem, hogy komolyan gondolná, mondta. Az ifjúság éretlen képzelgései szerencsére sohasem valósulnak meg. Mese az egész. Judit valószínűleg meghallotta, mert dühösen hátra pillantott a válla fölött. Norton lehalkította a hangját. Az elvet miatt meg nem kell aggódni, mondta. De ide hallgassa Hastings. Igen. Norton zavartnak látszott, azt mondta. Nem akarok beavatkozni a dolgába, de mit tud maga Allertonról? Allertonról? Igen. Sajnálnám, ha kotnyelesnek tartana, de a helyében én nem engedném meg a lányomnak, hogy olyan gyakran találkozzék vele. Allerton, nos, nincs valami jó híre. Tudom én is, hogy romlott ember, mondtam keserűen. De hát manapság nem olyan könnyű az ilyesmi. Ó, tudom. A lányok tudnak vigyázni magukra, ahogy mondani szokás. A legtöbb tud is, de, nos, Allertonnak elég speciális módszerei vannak. Tétovázott, majd azt mondta. Ide hallgasson, úgy érzem, el kell mondanom magának. Természetesen ne adja tovább. Véletlenül tudok a piszkos ügyeiről. El is mondta mindjárt, később magam is megbizonyosodhattam minden egyes részlet felől. Felháborító történet volt. Egy lányról szólt, aki bízott magában, egy modern, független lányról. Allerton minden fogását bevetette nála. Aztán váltott a kép, a történet azzal végződött, hogy az elkeseredett lány halálos adag Veronát szedett be, így dobva el magától az életét. A legrettenetesebb az volt, hogy a szóban forgó lány nagyon hasonlított Juditra, független intellektuális fajta, az a lány, aki ha szerelmes, olyan elszántsággal és odaadással szeret, amilyet a buta kis kölyök lányok sohasem ismernek. Rossz előérzettel mentem ebédelni. 12. fejezet. Aggasztja valami, Monami? Kérdezte tőlem aznap délután Poirot. Nem válaszoltam, csak megráztam a fejemet. Úgy éreztem, nincs jogom személyes problémákkal terhelni Poirot. Úgy se tudna segíteni rajtam. Judit a fiatalok mosolygó elnézésével fogadná szemrehányásaimat, ahogy az öregek unalmas tanácsait szokás. Judit, Juditom. Nem könnyű leírni, mi mindenen mentem keresztül aznap. Ha most utána gondolok, hajlok rá, hogy egy részét Steeles atmoszférájának rovására írjam. A gonosz képzelgés bizony hamar megrohanja ott az embert. Aztán a múlton kívül itt volt még a bajós jelen. Egy gyilkosság és a gyilkosság árnya kísértett a házban. És a legjobb tudomásom szerint Allerton a gyilkos, Judit pedig közel állt hozzá, hogy belészeressen. Ez rettenetes volt, hihetetlen, és én nem tudtam, mit tegyek. Ebéd után Boyd Carrington félrevont, hümmögött, hímezett, hámozott egy darabig, aztán belekezdett. Idegesen azt mondta. Ne gondolja, hogy bele akarom ütni az orrom a dolgába, de véleményem szerint beszélnie kéne a lánya fejével. Figyelmeztetni kellene, nem? Maga is ismeri ezt az Allertont. Meglehetősen rossz híre van, és Judit, nos, úgy néz ki, már is szerelmes belé. Milyen könnyen bevallom, nagy kísértést éreztem, hogy ne szóljak egy szót sem, csak hogy béke legyen közöttünk. de kis idő múlva rájöttem, hogy ez közönséges gyávaság. Visszariadtam a kellemetlen feladattól, hogy beszéljek Judittal. Tudják, féltem egy kicsit az én szép, magas lányomtól. Egyre zaklatottabban róttam a kertet. Végül a rózsakertbe vetődtem, ahol úgy szólván kivették a kezemből a döntést. Judit ült ott egyedül, és én életemben nem láttam még boldogtalanabb kifejezést egy nő arcán. Lehult az állarc. Mintha csak rá lett volna írva a tépelődés, a mélységes boldogtalanság. Összeszedtem a bátorságomat, oda mentem hozzá, nem hallotta meg a lépteimet sem. Judit, mondtam. Az Isten szerelmére, Judit, ne vedd a szívedre. Riadta megfordult. Apa, nem hallottam, hogy jössz. Nem hagytam abba, nem akartam, hogy a beszélgetés hétköznapi normális mederbe terelődjön. Ó, drága gyermekem, ne hidd, hogy nem tudom, hogy nem látom. Ő nem méltó rád, hidd el, nem méltó rád. Ilyetten zavartan nézett rám, aztán csendesen annyit mondott. Biztos vagy benne, hogy tudod, miről beszélsz? Tudom. Te szereted azt az embert. Nem jól van ez így, drágám. Sötéten elmosolyodott, szívszakasztó mosoly. Lehet, hogy te jobban tudod, mint én. Te nem tudod, nem tudhatod. Ó, Judit, mi lesz ebből? Az az ember nős. Miféle jövőre számíthatsz? Bánat és szégyen származhat csak belőle, s a végén keserű lelki furdalás. Még jobban mosolygott, még bánatosabban. Mintha betanultad volna, nem? Mondd le róla, Judit, mondd le erről az egészről. Nem. Nem méltó rád, drágám. Nagyon lassan, nagyon halkan válaszolt. Nekem mindennél többet ér. Nem, nem, Judit, kérlek! A mosoly eltűnt az arcáról, mint egy bosszúszomjas fúria úgy támadt rám. Hogy merészelsz? Hogy merészelsz beleavatkozni? Ezt nem tűröm. Szóba ne hozz még egyszer. Gyűlöllek, gyűlöllek, semmi között hozzá. Az én életemről van szó, az én titkos belső életemről. Felállt, erős kezével félrelökött, és elment mellettem. Akár egy bosszúszomjas fúria. Kétségbeesve bámultam utána. Eltelt egy negyed óra, de én még akkor is ott álltam kábultan, tehetetlenül, és képtelen voltam kitalálni, mit is tegyek. Aztán arra jött Elizabeth Cool és Norton. Nagyon kedvesek voltak hozzám, de erre csak később jöttem rá. Észrevették, észre kellett, hogy vegyék, mennyire gyötrődöm, de merő tapintatból semmiféle célzást nem tettek lelki állapotomra. Hívtak, hogy menjek velük sétálni. Mind a ketten természetbarátok voltak. Elizabeth Cool a vadvirágokra terelte figyelmemet, Norton madarakat mutatott távcsövön. Lassan magamhoz tértem, de a lelkem a felszín alatt egyre kavargott, és kavarogtak bennem a nyugtalanító gondolatok. Sőt, mint a legtöbb ember, meg voltam győződve róla, hogy minden, ami körülöttem történik, valamiképpen az én aggályaimmal van kapcsolatban. Így aztán, amikor Norton a személyhez emelte a távcsövét és felkiáltott, Istenemre, egy pettyes harkály, ilyet még... Majd hirtelen abba hagyta, mindjárt elfogott valami balsejtelem. A távcső után nyúltam. Hadd lássam, mondtam ellentmondás nem tűrő hangon. Norton a távcsövét szorongatta, és tétovázva így szólt. Tévedtem, elrepült, és különben is egész közönséges madár volt. Az arca elfehéredett, szeme zavartan került a tekintetünket. Megdöbbent, elkeseredett képet vágott. Most, hogy visszagondolok rá, azt hiszem logikusnak tűnhet, hogy rögtön arra következtettem, olyas valamit látott a távcsövén, amit el akart titkolni előttem. De akármit is látott, úgy megdöbbentette, hogy lehetetlen volt nem észrevennünk. A távcsövet az erdő egyik csíkjára irányította. Mit láthatott vajon? Ellentmondás nem tűrőn ismételtem meg. Hadd lássam! A távcső után kaptam. Norton ügyetlenül védekezni próbált, de kitéptem a kezéből. Halkan azt mondta. Nem is úgy, értem, elrepült. Jobban tenni... Remegő kézzel emeltem a szememhez a távcsövet, nagyon jó távcső volt. Megpróbáltam arra a helyre irányítani, amerre Norton nézett. Semmit se láttam, csak valami felvillanó fehérséget, Egy lány ruháját, ahogy eltűnik a fák között. Leeresztettem a távcsövet, szó nélkül visszaadtam Nortonnak. Nem nézett a szemembe. Aggódó volt az arca, szemlátomást nyugtalanította valami. Visszasétáltunk a házba, és emlékszem, hogy Norton egész úton hallgatott. Alig, hogy hazaértünk, megjött Mrs. Franklin és Boyd Carrington. Tad Kesterbe mentek autóval, mert Mrs. Franklin vásárolni akart egyet-mást. Minden esetre alaposan bevásárolt. Rengeteg csomag került elő a kocsiból, és az asszony fel volt ajzva. Egyre csak beszélt, nevetett, arcát rózsaszínre színezte a vidámság. Boyd Carringtont felküldte valami különösen törékeny holmival, én pedig gálásan vállaltam a többi cipekedni valót. Mrs. Franklin szaporábban és idegesebben társalgott, mint máskor. Borzasztó ez a hőség, nem? Azt hiszem, vihar lesz. Ez a meleg nem tarthat sokáig. Állítólag vízhiány van, évek óta nem volt ilyen aszály. Majd Elizabeth Coolhoz fordult. Mit csináltatok, amíg nem voltunk itt? Hol van John? Azt mondta, fáj a feje, és sétál egyet, pedig sose szokott fájni a feje. Azt hiszem, a kísérlete miatt aggódik. Nem megy simán, vagy valami ilyesmi. Néha szeretném, ha többet mesélne róla. Abba hagyta, aztán Norton szólította meg. Olyan szótlan ma, Mr. Norton, csak nincs valami baj. Olyan rémültnek látszik. Remélem, nem találkozott Mrs. akárki szellemével? Norton megrezzent. Nem találkoztam szellemekkel, csak elgondolkoztam valamin. Az ajtóban megjelent Curtis maga előtt tolva a betegszékben ülő Poirot. A halban megállt, hogy a karjába emelje gazdáját, és felvigye a lépcsőn. Poirot szeme hirtelen összeszűkült, tekintete egyikünkről a másikunkra úrott. Mi ez? Valami baj van? Kérdezte élesen. Senki sem válaszolt. Barbara Franklin erőltetetten felnevetett. Nem, de hogy is. Mi baj lehetne? Csak nem az így dörgött. Ha, jesszusom, de fáradt vagyok. Felhozná ezt a holmit, Hastings kapitány? Nagyon köszönöm. Felballagtam utána a lépcsőn, és végig a keleti szárnyon. Az utolsó szobában lakott. Kinyitotta az ajtót. Mögötte álltam felpakolva. Mrs. Franklin megtorpant a küszöbön. Az ablakban ott állt Boyd Carrington, és Craven nővér épp a tenyerét vizsgálgatta. A férfi felnézett, és szégyenlősen elnevette magát. Épp a jövendőmet hallgatom. A nővér első osztályú tenyérjós. Igazán? Ezt eddig nem is tudtam. Barbara Franklin hangja éles volt. Úgy éreztem, neheztel Craven nővére. Átvenné ezt a holmit, nővér? És keverhetne egy tojásflippet? Olyan fáradt vagyok. És a forróvizes palackról se feledkezzék meg, jó? Le akarok feküdni, amint csak lehet. Igenis, Mrs. Franklin. Craven nővér előre indult. Az arcán nem tükröződött semmi más, csak szakmai buzgalom. Menjen, Bill, kérem, fáradt vagyok, mondta Mrs. Franklin. Boyd Carrington megijedt. Ó, Babs, csak nem ártott meg a bevásárlás. Borzasztóan sajnálom, milyen ostoba vagyok. Nem kellett volna hagynom, hogy kifárassza magát. Mrs. Franklin arcára egy mártír angyali mosolya ült ki. Én nem akartam szóba hozni, úgy utálok kolonc lenni. Kissé szégyenkezve kiballagtunk a szobából, és magára hagytuk a két nőt. Boyd Carrington bűnbánó hangon dörmögte. Micsoda átkozott bolond vagyok. Barbara olyan élénknek, olyan jókedvűnek látszott. El is feledkeztem róla, hogy nem szabad kifárasztania magát. Remélem, nem esett komoly baja. Ó, éjjel majd kipiheni magát meglátja, mondtam gépiesen. Boyd Carrington leballagott a lépcsőn. Haboztam, majd elindultam a másik szárnyon, ahol Poirot meg én laktunk. A kisember már biztosan vár. Életemben először vonakodtam, hogy bemenjek hozzá. Annyi gond súlyosodott rám, és az a tompa fájás sem múlt el a gyomrom tájáról. Lassan bandukoltam a folyosón. Alerton szobájából hangokat hallottam. Alig hiszem, hogy hallgatózni akartam volna, de tény, hogy automatikusan megálltam egy percre az ajtaja előtt, aztán az ajtó hirtelen kinyílt, és kilépett a lányom, Judit. Ahogy észrevett, sápadtan megtorpant. Elkaptam a karját, és a szobámba vonszoltam. Rettenetesen dühös voltam. Hogy képzeled, hogy egyszerűen csak bemégy annak a fickónak a szobájába? Állta a pillantásomat, nem mutatott haragot, de valami szörnyű hidegség áradt a tekintetéből. Nem válaszolt. Megráztam. Ezt nem tűröm, érted? Nem tudod, hogy mit csinálsz. Akkor halkan, harapósan megszólalt. Azt hiszem, neked nagyon mocskos a fantáziád. Az is. A te nemzedéket százszor is a fejünkhöz vágta már. Minden esetre megvannak a normáink. Értsd meg, Judit, megtiltom, hogy bármi közöd legyen ahhoz az emberhez. Szilárdan a szemembe nézett, aztán halkan azt mondta. Értem, erről van tehát szó. Tagadod, hogy szerelmes vagy belé? Nem. De hiszen azt sem tudod, miféle ember ez, nem tudhatod. Szándékosan, szépítés nélkül elmondtam neki, amit Allertonról hallottam. Na látod, mondtam, amikor befejeztem. Aljas vadállat, nem más. Juditot nem érintette érzékenyen a dolog. Megvetően elbiggyeztette a száját. Sose hittem, hogy szent, efelől megnyugtathatlak. És ez neked nem jelent semmit? Nem lehetsz ennyire rossz, Judit. Nevezd, aminek akarsz. Judit, csak nem már is. Képtelen voltam kifejezni a gondolataimat. Judit kiszabadította a karját. Ide hallgass, papa. Azt teszek, amit én akarok. Semmit sem kényszeríthetsz rám. Az ilyen fellengzős beszédnek semmi értelme. Azt kezdek az életemmel, amit én akarok, és ebben te sem akadályozhatsz meg. Azzal kiviharzott a szobából. Észrevettem, hogy remeg a térdem. Belerogytam a legközelebbi székbe. A helyzet rosszabb, sokkal rosszabb, mint gondoltam. Fülig szerelmes a szerencsétlen. Nekem pedig nincs kihez fordulnom. Az anyja, az egyetlen ember, akire talán hallgatna, halott. Minden gond rám szakadt. Azt hiszem, soha nem szenvedtem még annyit, mint ezekben a pillanatokban. De aztán felráztam magam. Megmosakodtam, megborotválkoztam, átöltöztem, lementem vacsorázni. Azt hiszem, egészen normálisan viselkedtem. Úgy láttam, senki sem veszi észre, mekkora bajban vagyok. Judit időnként fürkész pillantásokat vetett rám, meglephette, milyen józanul viselkedem a történtek után. Bennem pedig egyre nőtt, növekedett az elhatározás. Csak bátorság kell hozzá, bátorság és józanész. Vacsora után kimentünk a kertbe, az eget kémleltük, megjegyzéseket tettünk a füllet levegőre. Esőt jósoltunk, mennydörgést, vihart. A szemem sarkából láttam, hogy Judit egyszer csak eltűnik a ház mögött, aztán nem sokára Allerton is elballagott. Befejeztem a mondatot, faképnél hagytam Boyd Carringtont, és elindultam utánuk. Norton meg akart állítani, megfogta a karomat. Úgy rémlik felajánlotta, hogy sétáljunk egyet a rózsakertben, de én rá se hederítette. Még akkor is ott jött mellettem, amikor befordultam a ház sarkánál. Ott voltak. Láttam Judit felfelé fordított arcát, láttam, hogy Allerton fölébe hajol, láttam, hogy átkarolja, és láttam a csókot is, ami utána következett. Hirtelen szétrebbentek. Előre léptem. Norton karon ragadott, visszahúzott a sarok felé. Nézze, nem szabad, kezdte, félbeszakítottam. De szabad, és én meg is teszem. Semmi értelme, barátom. Fájdalmas dolog, elismerem, de a végén maga is rájön, hogy semmit sem tehet. Hallgattam. Lehet, hogy ő így gondolja, de én már tudom, mit kell tennem. Norton folytatta. Tudom, milyen rettenetes érzés, ha tehetetlen az ember, de hát nincs más hátra, be kell ismernie, hogy vesztett. Nyugodjék bele, ember! Nem vitatkoztam. Hagytam, hadd beszélje ki magát. Aztán fogtam magam, és határozottan elindultam a sarok felé. Már nem voltak ott, de én megsejtettem, hol lehetnek. Volt ott nem messze egy nyárilak, egészen elbújva az orgona bokrok közt. Arra indultam. Mintha Norton még akkor is követett volna, de nem vagyok benne biztos. Ahogy közelebb értem, hangok hallatszottak, megálltam. Allerton hangja volt. Oké, kislány, akkor ez el van intézve. Ne is halljak több kifogást. Holnap bemész a városba. Én majd azt mondom, hogy Ipswichbe megyek néhány napra a barátomhoz. Te sürgönyzöl Londonból, hogy nem tudsz idejében visszajönni. Arról az elbűvölő kis vacsoráról a lakásomon senkinek sem kell tudnia. Nem fogod megbánni, ígérem. Éreztem, hogy Norton ráncigál. Hirtelen engedtem neki, és megfordultam. Csak nem elnevettem magam, ilyet aggódó ábrázata láttán. Hagytam, hogy visszacibáljon a házba. Engedtem, mert abban a pillanatban már pontosan tudtam, mit fogok tenni. Tisztán érthető hangon rászóltam. Ne aggódjon, öreg fiú, semmi értelme. Most már látom. Az ember ne szóljon bele a gyerekei dolgába. Kész, vége. Nevetségesen megkönnyebbültnek látszott. Azt mondtam neki, hamarosan lefekszem, kicsit fáj a fejem, tettem hozzá. Nem is sejtette, mit forralok magamban. A folyosón haboztam egy pillanatig. Csend volt, senki sem járt arra. Az ágyak meg voltak vetve éjszakára. Nortont, akinek ezen az oldalon volt a szobája, odalen hagytam. Elizabeth Cool bridgezett. Curtisről tudtam, hogy len vacsorázik. Egyedül voltam. Dicséretemre legyen mondva, nem hiába dolgoztam annyi éven át Poirot-val. Tudtam, milyen óvatossági intézkedéseket kell megtennem. Holnap Allerton nem találkozik Judittal Londonban. Allerton nem megy sehová. Olyan nevetségesen egyszerű volt az egész. Bementem a szobámba, és magamhoz vettem az aszpirines üvegcsét. Aztán átmentem Allerton szobájába, egyenest a fürdőszobába. Az altató tabletták a fali szekrényben voltak. 8, gondoltam, éppen elég lesz. A normális adag 1, legfeljebb 2. 8 bőven elég. Allerton maga mondta, hogy nem kell sok a halálos adaghoz. Elolvastam a feliratot. Az előírt adagnál többet bevenni életveszélyes. Elmosolyodtam. Kezemre borítottam egy selyem zsebkendőt, és óvatosan kihúztam a dugót. Nem szabad új lenyomatokat hagynom. Kiöntöttem a tablettákat. Igen, majdnem akkorák, mint az aspirin. Beletettem az üvegbe 8 aspirint, aztán megtöltöttem altatóval, de 8 tablettát kihagytam. Az üveg ugyanúgy festett, mint az imént. Allerton nem fogja észrevenni. Visszamentem a szobámba. Volt egy üveg viszkim, akárcsak a legtöbbünknek stílesben. Elővettem 2 poharat meg a szifont. Sose hallottam, hogy Allerton visszautasította volna a felkínált italt. Ha feljön, behívom egy pohára. Egy kis viszkiben kipróbáltam a tablettákat. Könnyen oldódott. Óvatosan megízleltem, egy kicsit keserű, de alig észrevehető. A tervem kész volt. Amikor Allerton bejön, én már tölteni fogom a magam poharát. Odaadom neki, töltök még egyet. Egyszerű és könnyen kivihető. Az érzéseimből valószínűleg mit sem sejt, persze, ha csak Judit el nem mondta neki. Ezen töprengtem egy darabig, de aztán rájöttem, hogy nincs mitől tartanom. Judit senkinek sem mond el semmit. Allerton azt hiszi, hogy nem tudok a tervükről. Csak ki kell várnom a megfelelő pillanatot. Lehet, hogy sokáig kell majd várnom, 1 órát, vagy talán 2 is, mire Allerton feljön. Nem az a fajta, aki a tyúkokkal fekszik. Ültem és vártam. Egészen összerezzentem a váratlan kopogástól, de csak Curtis volt az. Poirot hívatott. Kétségbe estem. Poirot. Eszembe se jutott egész este. Biztosan töri a fejét, hogy mi lehet velem. Nyugtalanított a dolog. Először is szégyeltem magam, hogy feléjesen néztem, és azt sem akartam, hogy gyanút fogjon. Követtem Curtist a folyosón. Eh bien, kiáltott fel Poirot. Szóval elhanyagol, én? Megjátszottam egy ásítást, és bocsánat kérően elmosolyodtam. Borzasztóan sajnálom, öregem, mondtam. Úgy hasogat a fejem, hogy alig látok. Ettől a viharos időtől lehet. Úgy elkábultam, egyszerűen kiment a fejemből, hogy nem köszöntem be magához. Ahogy reméltem, Poirot rögtön aggódni kezdett, gyógyszereket ajánlott. Zsémbelődött. Szememre hányta, hogy a húzatban üldögéltem. A legtikkasztóbb nyári napon. Visszautasítottam az aszpirinjeit, mondván, hogy már bevettem néhányat, de egy pohár édes undorító csokoládét kénytelen voltam lenyelni. Ez megnyugtatja, az idegeket tudja, magyarázta Poirot. A további viták elkerülése véget lenyeltem a löccsöt, aztán fülemben Poirot szeretetteljes aggódó szavaival elköszöntem. Visszamentem a szobámba, és tüntetően becsaptam az ajtót. Később óvatosan résnyire nyitottam. Így biztosan meg fogom hallani, ha Allerton közeleg, de arra még egy kicsit várnom kellett. Ültem és vártam. Közben halott feleségemre gondoltam, halkan ezt suttogtam. Te biztosan megértesz, drágám, meg akarom menteni őt. Hisz a gondjaimra bízta Juditot, és én nem akartam méltatlan lenni hozzá. E mélységes csendben és nyugalomban úgy éreztem, feleségem ott van mellettem, mintha ő is bent lett volna a szobában. Ültem, csak ültem komoran, és vártam. 13. fejezet. Kicsit bántja az ember önérzetét, ha higgadt szavakkal kénytelen ecsetelni kudarcát. Mert az az igazság, hogy addig-addig vártam Allertonra, míg együltő helyemben elaludtam. Persze a dolog korán sem meglepő. Előtte való ilyen nagyon pocsékul aludtam. Utána egész nap kín mászkáltam a szabad levegőn. A döntés, hogy cselekednem kell, szintén megviselte az idegeimet. És mindezt betetőzte a füllett viharos időjárás. Meg az erős koncentrálás is közrejátszhatott. Egy szó mint száz, elaludtam. Elszunnyadtam a széken, és mikor felriadtam, a madarak már csicseregtek odakint. Sütött a nap, és én ott ültem összetörten, kényelmetlen testhelyzetben, nappali ruhámban, rossz szájízzel, és borzasztóan fájt a fejem. Összezavarodtam, nem akartam hinni a szememnek. Megvetettem magam, és egyúttal mélységes megkönnyebbülést éreztem. Ki is írta, hogy csak megérd a holnapot, elmúlik nyomtalan a legszörnyűbb napod? Milyen igaz? Most már tisztán láttam, milyen ostoba voltam. Búskomorságomban elvesztettem a józan eszemet, meg akartam ölni egy embert. Pillantásom a pohára esett, borzongva felálltam, elhúztam a függönyt, és a viszkit kiöntöttem az ablakon. Tisztára őrült voltam az este. Megborotválkoztam, megfürödtem, és újra magamra kaptam a ruhámat. Immár sokkal jobb közérzettel átmentem Poirothoz. Tudtam, hogy korán szokott kelni. Leültem, és mindent elmondtam neki. Óriási megkönnyebbülés volt. Poirot megcsóválta a fejét. Micsoda ostobaságok jutnak az eszébe? Örülök, hogy átjött és meggyónta a bűneit. De, kedves barátom, miért nem jött be tegnap? Miért nem mondta el akkor, mi jár a fejében? Azt hiszem, attól féltem, hogy megpróbálja megakadályozni, mondtam szégyenkezve. Persze, hogy megakadályoztam volna, de mennyire? Azt hiszi, kellemes érzés lett volna, ha felakasztják magát egy Allerton őrnagy nevű kellemetlen csirkefogó miatt? Há, nem kaptak volna el, mondtam. Megtettem minden óvintézkedést. Minden gyilkos ezt képzeli. Úgy látom, maga is. De hadd mondjam meg, Monami, hogy egyáltalán nem viselkedett olyan okosan, mint hiszi. Minden óvintézkedést megtettem. Az új lenyomatokat is letöröltem az üvegről. És éppen ez az, a magáival együtt letörölte Allertonét is. Ha ráakadnak a holttestre, mi történik? Jön a halottkém, és megállapítja, hogy a halál okán nagy adag altató. Véletlenül vette be, vagy szándékosan? Az üvegen nincs új lenyomat. Miért nincs? Akár véletlenül, akár szándékosan vette be, semmi oka nem volt rá, hogy letörölje. Aztán megvizsgálják a többi tablettát, és kiderül, hogy csak nem a felét kicserélték aspirinre. De hiszen majdnem mindenki tart magánál aspirint, magyogtam gyámoltalanul. Az igaz, de nem mindenkinek van egy lánya, akit Allerton becstelen vágyai céltáblájává tett, hogy ezt a zódivatú, melodrámikus kifejezést használjam. Meg aztán tegnap össze is veszett emiatt Judittal. Két ember, Boyd Carrington és Norton megesküdött volna, hogy ellenséges érzésekkel viseltetett ez iránt a fickó iránt. Nem, Hastings, korán sem lett volna olyan egyszerű a dolga. Rögtön magára terelődött volna a gyanú, maga megijed, vagy tán bűntudatot is érez, és egy kitartó rendőrfelügyelő egyszerűen magára húzza a vizes lepedőt. Aztán megláthatta is valaki, ahogy azokkal a tablettákkal bíbelődött. Kizárt dolog. Senki sem volt a közelben. Azaz ablak egy erkére nyílik, annan is meglesették volna. Vagy ki tudja, esetleg a kulcsjukon keresztül. Magának mániája a kulcsjuk, Poirot. Az emberek korán sem leselkednek annyit a kulcsjukon, mint ahogy képzeli. Poirot félig lehúnyta a szemét, és megjegyezte, hogy túlontúl jóhiszemű vagyok, mint mindig. Hát mondja meg, hogy nagyon furcsa dolgok történnek ebben a házban a kulcsokkal. Én például szeretem, ha belülről is be van zárva az ajtó, még akkor is, ha a jó Curtis a szomszéd szobában tartózkodik. Aztán alig, hogy megérkezem, egyszer csak eltűnik a kulcsom, de nyomtalanul kénytelen voltam másikat csináltatni. Végül is, mondtam megkönnyebbültem, mert még mindig a saját bajaimmal volt el a fejem, nem sikerült, hál' Istennek, szörnyű, hogy idáig juthat az ember. Lehalkítottam a hangomat. Nem gondolja Poirot, hogy az a régi gyilkosság még most is fertőzi a levegőt?
A gyilkosság vírusra gondol? Érdekes ötlet.
Minden háznak megvan az atmoszférája, mondtam gondterhelten. És ebben a házban szörnyű dolgok történtek. Poirot bólintott.
Igen, voltak itt bizonyos emberek, többen is, akik őszintén kívánták a másik halálát. Ez így van?
Az ilyesmi valahogy hatalmába keríti az embert. Most pedig mondja meg, Poirot, hogy mit csináljak, mármint Judittal és Allertonnal. Ennek véget kell vetni. Mit gondol, mit kéne tennem?
Semmit, mondta meggyőződéssel Poirot. De hát, higgy el, az lesz a legjobb, ha nem avatkozik bele.
Ha legalább eladja, bugyálhatnám ezt az Allertont.
Adja, mit tehetne? Judit 21 éves, a maga ura. Kötelességemnek érzem.
Poirot félbeszakított.
Nem, Hastings, ne higgye, hogy maga elég okos, energikus, vagy éppen ravasz ahhoz, hogy ráerőltesse az akaratát arra a két emberre. Allerton megszokta a haragos, ám tehetetlen apákat, valószínűleg még élvezné is a dolgot. Judit pedig nem az a fajta lány, akivel erőszakoskodni lehet. Ezt tanácsolnám, ha ezt egyáltalán tanácsnak lehet nevezni. Hogy gondolkodjon, én a maga helyében megbíznék Juditban.
Mereven bámultam Poirot.
Juditot, mondta, nagyszerű anyagból gyúrták, én csodálom őt.
Én is csodálom Juditot, de féltem is, mondtam remegő hangon. Poirot váratlanul hevesen bólintott.
Én is féltem, mondta. De nem attól, amitől maga? Rettenetesen félek. Tehetetlen vagyok, vagy majdnem az. És közben múlnak a napok. Közeleg a veszély, Hastings, nagyon közeleg.
Akárcsak Poirot, én is tudtam, hogy közeleg a veszély. Ráadásul nekem több okom is volt rá, hiszen tegnap este kihallgattam azt a beszélgetést. De azért, ahogy lefelé ballagtam reggelizni, elgondolkodtam Poirot szavain. Én a maga helyében megbíznék Juditban. Hirtelen furcsa megkönnyebbülést éreztem, és hamarosan bebizonyosodott, hogy nem is hiába. Judit úgy látszik, meggondolta a dolgot, nem ment fel Londonba. Helyette rögtön reggeli után a laboratóriumba ment Franklinnel, és minden jel arra mutatott, hogy fáradtságos, dolgos napnak néznek elébe. Mélységes hála érzet öntött el. Milyen bolond is vagyok, hogy úgy elkeseredtem tegnap. Azt hittem, biztos voltam benne, hogy Judit engedett Allerton ravasz csábítgatásának. Most jutott csak eszembe, hogy hiszen nem is adott neki semmiféle választ. Nem, ő sokkal jobb és becsületesebb annál, hogy sem beleegyeznék az ilyesmivel. Nem fogadta el a randevút. Allerton korán megreggelizett, és mint hallottam, utána rögtön Ipswichbe indult. Egy szóval a terv szerint cselekedett, és azt hitte, hogy Judit is felmegy Londonba, ahogy megbeszélték. Nos, gondoltam komoran, csalódni fog. Boyd Carrington jött oda hozzám, és zsémbesen megjegyezte, milyen jókedvű vagyok ma reggel. Igen, mondtam, jó híreket kaptam. Azt felelte, hogy ő bizony nem. Bosszantó telefonbeszélgetése volt az építésszel, nehézségek támadtak. A fickó megsértett valami helybéli földmérőt.
Aztán nyugtalanító leveleket is kapott, és attól fél, hogy Mrs. Franklin tegnap megerőltette magát. Mrs. Franklin úgy látszott, valóban újabb gyengélkedésre rendezkedik be. Mint Craven nővértől megtudtam, igazán lehetetlenül viselkedett. Craven nővérnek fel kellett áldoznia a szabadnapját, pedig megígérték neki, hogy ellátogathat a barátaihoz, és ezért határozottan kedvetlennek mutatkozott. Mrs. Franklin kora reggel óta hol repülősóért, hol a forróvizes palaszkért, hol meg mindenféle gyógyító hatású ételekért és italokért kiabált, és ragaszkodott hozzá, hogy Craven nővér ott legyen mellette a szobában. Ideg zsábája volt, szúrt a szíve, görcsölt a lába, rázta a hideg, és még töménytelen egyéb baja is volt. Kimondom kereken, hogy sem én, sem a többiek nem ijedtünk meg igazán. Szépen elkönyveltük Mrs. Franklin hipohondriájának újabb jeleként. Így tett Craven nővér és Dr. Franklin is. Az utóbbit felhívták a laboratóriumból. Meghallgatta felesége panaszait, és megkérdezte, hogy elküldjön-e a helybeli orvosért, amit Mrs. Franklin elkeseredetten visszautasított. Kevert neki valami nyugtatót, csitítgatta, ahogy tudta, aztán visszament dolgozni. Persze tudja, hogy a felesége csak megjátsza magát, mondta Craven nővér. Nem gondolja, hogy esetleg komoly baja lehet? Láza nincs, a pulzusa teljesen normális, egyszerűen nyűgösködik, ha engem kérdez. Dühös volt, és a szokásosnál is kevésbé válogatta meg a szavait. Élvezi, ha elronthatja mások örömét. Azt szeretné, ha a férje becsavarodna, én meg örökké utána futkosnék. És még Sir Williamnek is muszáj szörnyetegnek éreznie magát, amiért kifárasztotta tegnap. Ilyen ez a nő. Szóval, mint mondtam, senki sem vette komolyan a betegségét. Az egyetlen kivétel talán Boyd Carrington volt, aki úgy járkált föl s alá, akár egy megleckésztetett szánalomra méltó iskolás gyerek. Hányszor, de hányszor átgondoltam azóta az aznapi eseményeket. Megfejteni próbálván, amit még csak nem is sejthettünk ekkor, felderíteni egy apró, elfeledett eseményt, felidézni pontosan, hogy is viselkedtek az emberek. Ki volt olyan, mint rendesen, és ki volt nyugtalan. Hadd írom le még egyszer, hogyan viselkedtek aznap lakótársaim. Boyd Carrington, mint már említettem, zavart volt és vigasztalan. Azt hitte, elragadtatta magát az előző nap, és önző módon nem gondolt társnője ingatag egészségére. Egyszer-kétszer fel is ment, hogy Barbara Franklin felől érdeklődjön, de Craven nővér, aki maga se volt valami fényes kedvében, meglehetősen csípős válaszokat adott. Boyd Carrington még a faluba is elment, vett egy doboz csokoládét. Felbontatlanul visszaküldték, Mrs. Franklin ki nem állhatja a csokoládét. Meglehetősen elszontyolodva felbontotta hát a dobozt a dohányzóban, és Norton, én meg ő nagykomoran eszeget.